Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.
Szép jó napot kívánok a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóinak! Az év utolsó hónapjába léptünk, már csak néhány hét választ el minket az újabb évtől. Lassan, de mondjuk úgy, hogy teljes mértékben telelőre vonul minden kertészkedni szerető ember. Hogy mit lehet ilyenkor még tenni, és mire fordítsunk időt az elkövetkezendő időszakban, arról beszélgetünk megszokott vendégünkkel, dr. Páfi Dénessel. Dénes, köszöntöm itt a stúdióban, s mielőtt még beszédbe erednénk, azért kihangsúlyozom, hogy az adás élő adás, tehát élő műsor, tehát a műsor ideje alatt a kedves hallgatók betelefonálhatnak a megszokott telefonszámainkon, ezek pedig a következők, az 575-17-18-as és az 575-17-19-es. Számok, ha pedig Magyarországról hívnának, akkor nem szabad elfeledkezni, a 00386-2-es számokat is tárcsázni kell az előbb felsoroltak elé.
Én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat és műsorvezetőket, Klárikát. Igen, az utolsó hónapba léptünk, de csak aki nagyon elfáradt, az pihenjen még, mert az időjárás, a talaj kellő nedvességi állapota és a hőmérsékleti viszonyok lehetővé teszik még azokat a mulasztásokat, amit még pótolhatunk. Például gondolok itt, ha vásároltunk szabad gyökerű gyümölcsfát, a talaj pár centis fagyásáig, mélységéig, 4-5 centis mélységéig, ezek még minden tovább ültethetők. Ezek az éjszakai mínusz 1-2, maximum 5 fokok minimumban, ezek még igazán lehetővé teszik mindezt, ugyanis ne felejtsük, amit ősszel, ha bár már lassan tél lesz, eltelepítünk, az sokkal biztonságosabb, mint amit a bizonytalan tavasz szárazra gondolok elsősorban.
Nem túl nedvesek most a talajok?
Nem. Nagyon
nem jó. A homokos, az agyagos
az talajok. Nagyon jó a talajállapot. Egyetlen probléma van, ugye, ha megfagy, és napsütés hatására ezt felenged, akkor sáros a felszín. De ha reggel végezzük 9 óra, 10 óráig ezt a műveletet, akkor gyakorlatilag ez a sár sem zavarhat bennünket. Ahogy a mezőgazdasági boltba körülnéztem, ott vannak még dézsás, bogyós gyümölcsűek, fekete ribiszke, piros ribiszke, málna, stb. Ezek is bármikor telepíthetők. Egyedül az örökzöldekkel legyünk óvatosak. Mindegy, hogy az földlabdás vagy dézsás, ugyanis ahhoz, hogy biztonságosan átteleljen az örökzöld, ahhoz télen is, mivel párolgásval van ugye egész évben, télen is, vízpótlása szükséges a növénynek, ha viszont nem tud kellő kapcsolatot teremteni ültetés után a talajjal, akár gyökéren keresztül, akár a szoros ültetéssel a talajjal, akkor ez a vízutánpótlás megszakad, és a hideg hatására gyakorlatilag úgy gondoljuk, hogy elfagyott a növény, pedig nem fagyásról van szó, hanem szomjúságról, gyakorlatilag kiszárad a növény. Elszárad a növény.
Tehát most még mindig lehet ültetni, de...
Örökzöldet ne. Már szeptember végéig, legkésőbb október közepéig, hogy kellő kapcsolatot teremtsen az ültetés.
Elő kapcsolat, de hogyha mondjuk most a jövő hétre, vagy elkövetkezendő hetekre nagyon hideget, egy 5-10 fokot, mínuszokat mondanának, ha véletlenül...
Mondanak. Igen.
Ez milyen hatással volna egy most beültetett kisfácskának?
Szabad gyökerű fánál semmi probléma.
Semmi probléma.
Bogyósoknál semmi probléma. Ha mégis valami pluszt ilyenkor célszerű a növény ültetésénél elvégezni, ez egy felkupacolása a növénynek, majdnem olyan szélességben, mint amíg a gödör igénybe vett, tehát az ültetéshez, ez az egyik, vagy szerves anyaggal takarása annak a résznek, ahol a gyökér elhelyezkedik, tehát területre nézve, hogy át ne fagyjon mélyebben ott a talaj, mert ez hátrányos lehet a növény számára.
Időközben van egy hallgató, aki szeretne kérdezni. Halló, jó napot kívánok!
Én vagyok.
Igen, tessék!
Jó napot kívánok! Én is a mestertől akarnék valamit kérdezni.
Parancsoljon!
Én tavasszal ütettem korai cseresznyét, meg késeit. A kései az küse hajtott, az igaz, hogy kései volt. A korai még éppen akkor csipte meg a hideg, mikor hajtott, volt neki egy olyan kétszentis levele. Ez én nekem jövőre kihajt.
Hát ugye erre mondják, hogy áron veszélye száraz volt, mégis kihajtott, de fricszegrény kellett hozzá, hogy kihajtson. Az, ami nem hajtott ki a tavasszal,
igen,
ott remény nincs a kihajtásra.
Igen.
Ami viszont valami törpe hajtás növekedés még hozott a tavaszi fagy után, mert igen, ha jól érzékeltem, igen, akkor kihajtott az a fa.
Igen, kihajtott.
És akkor valami kis hajtást ugye ott nevelt.
Igen, igen.
Ennek 99%-os esélye van arra, hogy ez ki is fog a tavasszal hajtani.
Nagyon szépen köszönöm.
Mi köszönjük a kérdését, de a kérdése kapcsán megerősítem, hogy a csonthéjasoknál különösen fontos az őszi ültetés, mert azok kevésbé bírják azt a tortúrát, amit egyébként a csemetének el kell viselni, hogy a oltás helyéről, vagy szaporítás helyéről a lerakatba jusson, a kiszáradás, a fagyhatás, egyéb, és erre a csonthéjasok nagyon érzékenyek.
Ezért... Most egyébként kérdezek.
Igen.
Amit beszélgettünk a kakirú.
Igen.
Ahol volt oltjava, nagyon sokat hozott. Sok lepotyogott apróba.
Igen.
De az a galla, ami éppen volt oltjava, az letörött.
Igen.
Annyi volt rajta termés, hogy letörte.
Igen.
És a másik fele, ami a tetejben volt, az olyan édes volt, mint amilyet.
Igen.
A vanília, ennek muszáj baknak ennyi mellette?
Nem.
Nem muszáj.
Öntermékenyülő, de sajnos ugye az időjárásra virágzáskor nagyon kényes a vanília fajta, nem csak a téli hidegre, hanem az idő, a virágzáskori időre is, úgyhogy nagyon sokan panaszkodtak az idén arra, hogy volt virág, de termésköltés gyakorlatilag nem, volt, vagy alig volt.
Virág volt, de annyi volt rajta termés,
igen,
óriási, de mondták, hogy elsőben, mikor terem, hogy akkor lékoszínja, hogy ne terem annyit. Hát, én hattam rajta, 3 éves most, én hattam rajta 8 darabot azon az egyik felén. És a másikon még talán volt 30.
Igen.
Azért tört elé.
Igen.
Aztán én nekem ezt elfelejtkeztem összekötni bicikle guminak a külső gumive.
Igen.
Amely között van a összekötni.
Sok mindennel össze lehet kötni, igen, de ugye a fiatal ültetésnél, mint 3 éves fa, azért valóban a ritkítás, a terhelés csökkentése az nagyon fontos. És vigyázva arra, hogy a mi termést hozott, a termés súlya alatt a gajak le ne törjenek, mert azt a következő évi termést befolyásolja hátrányosan. Köszönjük a kérdését.
Tavasszal nekek vágja a tetejét, hogy ne nyílöm, vagy...
Na most ugye, mikor ilyen hosszú vesszőket vesszük most ugye...
Hát meg a közepi.
Igen, feltétlen célszerű ferezni, vagy egyharmadára kurtítani ezeket az erőteljes hosszú vesszőket.
Igen,
mert különben elugrik a fa.
Van olyan 3,5 méter magas.
Igen. Jobb azért közelbe tartani, mert a szedésnél is ez előnyösebb, hogyha
igen,
föld közelben van a termés, nem olyan magasan. Igen. Úgyhogy.
Igen. Nagyon szépen köszönöm.
Mi köszönjük a kérdését. Viszont hallásra. Tehát ott tartottunk, hogy a talajállapot jó, még az ültetést ez a telefon is azt igazolja, hogy különösen a csontélyesoknál. Mert almánál, körténél, főleg törpealanyon ez nem okoz problémát. De cseresznye, megy, szilva, aztán dió, mandula, ugye ezek mind kényesek a tavaszi ültetésnél. Egyrészt a kiszáradásra, másrészt a gyenge hajtás, amit produkál a késői ültetés miatt, a koratavaszi vagy tavaszi ültetés miatt, ezek a késői fagyok esetében, a minden szent, nem minden szentek, hanem fagyos szentek időszakában a mínusz 1-2 fokban is súlyosan károsodhatnak, mert gyenge hajtás, nem tud a növény produkálni.
Lényeg az, hogy akkor most azért takarjuk a tövét.
Így van, hogy ne fagyjon valami át olyan mélységig.
Téliesíteni kell.
Ugye, teljesen bizonytalan az időjárás, hogy az elmúlt tél gyakorlatilag nem volt tél, alig pár centire fagyott meg a talaj, de az nem jelenti azt, hogy az idén nem fog majd 10-15 vagy 20 centire átfagyni a talaj hideg hatására. Kiszámíthatatlan az időjárásunk. Úgyhogy de most eddig igazán elkényeztetett bennünk az idő, mert az őszi munkákat szépen be tudtuk fejezni, a talajmunkát is, és ugye a talajmunkánál különböző elméletek egyre divatosabbak, például arra gondolok, hogy talajforgatás vagy mozgatás nélküli művelés. Egy homoktalaj esetében ez kivitelezhető. De egy kötött, muravidéki vagy zalai talajnál ez elképzelhetetlen, hogy őszi, tisztességes talajmunka nélkül tavasszal megfelelő vetőágyat vagy ültetésre alkalmas talajt kapjunk. A tél teszi rendbe azt a durva talajt, amit a kemény kötött talaj képes produkálni, tehát amit de ameddig csak lehet és tehetjük, addig az őszi talajmunkát ne hagyjuk ki. Különösen akkor ne, ha foszfor és káliumütrágyát juttatunk ki, mert ugye azért ezeket célszerű 15-20 cm mélységbe bedolgozni, ugyanis ezek kötött talajba különösen lassan mozognak lefelé, és mozgás közben, oldódás közben sok nem hasznosulhat a növény számára, mert úgy kötődik az agyag frakcióhoz a kálium-foszforion, amit a növény 8-12 atmoszféra gyökere, 8-12 atmoszféra szívó hatásra se tud leszakítani. Ilyen esetben jönnek aztán be a baktériumtrágyák, amíg viszont felszabadítják ezt a lekötött növényt, lekötött tápanyagot a növény számára.
És van egy újabb hallgató a vonalban. Halló, jó napot kívánok!
Kezdi csókolom, szervusz a legbarátom.
Szervusz Gyulám, hallgatunk!
Nos, szóval azt hiszem, én megtaláltam a megoldást a vakond riasztására.
Miért neked gondot okoz a vakond?
Hát okozott elég sokat.
Igen.
20-30 darab vakondúrás szokott lenni ezen a több mint fél hektáros területen. Hát aminek felekárt volt, aztán most már csak kaszálom, de rengeteg vakontúrás szokott lenni.
Hát a kasza pedig nem szereti, ugye, vakontúrást, ha motoros, ha kézi, igen.
Pontosan. És azt az egyik itt takarásban lévő a legnagyobb vakontúrást középen kibontottam, és akármilyen finom az volt, oda jártam vizelni. Két hét múlva eltűnt a vakontúrás minden darabja, úgyhogy most már másfél éve nincs egyetlen egy vakontúrásom se.
Tehát ez egy meglepő tapasztalat, de hát sok mindent kellene itt tisztázni ennek kapcsán. Hányszor jártál abba a kibontott lukba vizelni?
Hú, azóta is majdnem minden nap.
Mind oda, értem.
Aztán, hogy szegény vakon elköltözött.
Mi volt az a táplálék, amit magadhoz vettél, amit ennyire nem bír a vakon, még vizeleten keresztül se?
Szerintem az ammónia.
Ammónia, csak az ammónia. Tehát az, hogy sör, bor.
Hát azt persze, azt is szoktam néha-néha iszogatni.
Igen.
De hát nem hiszem, hogy attól. Ha már látom, már rúgott a szátélet.
Hát lényeg az, hogy valószínűleg jobb a szaglása, mint mi nekünk, és nem tetszett neki, ezért elköltözött.
Kedves Gyula, érdekes ez a téma, mert ugye valóban szűrűvetésű növényeinknél, meg ültetett növényeinknél a vakondok tudnak bosszúságot okozni azáltal, hogy kitúrják ugye a fiatal vetést, mert idősebb korban már veszélytelen gyakorlatilag, főleg amikor a talajban már kellő gyökér sűrűség van, ott már a vakond ugye nem szeret egyébként mozogni. Másrészt azért mozog, hogy táplálékot találjon, és ezek a táplálékok számára legtöbbször a növény számára kedvezőtlen szervezetek, csimaszpajor, egyebek, ugye, amit a vakond fogyaszt, és nem véletlen védett állatunk a vakond, ezért csak riasztás az, amit javasolni szoktunk. A riasztásnak sokféle módja van, szakhatású, ugye, ezek szerint a te módszered is ebbe a kategóriába tartozik. A másik a hanghatás, ugye, amikor különböző rezonanciás, rezgő szerkezeteket sűjesztenek a talajba, és ezáltal riasszuk a vakondot. Ugye a sörös üveg földbe sűjesztve légmozgást igényel, mert a légmozgás ilyen fütyülő hangot eredményez ugye a sörös üvegnél, és ez idézi elő akkor a vakond üzését. De ezek az üzési módszerek, vagy riasztási módszerek azért mindig attól függnek a hatásuk, az eredményességük, hogy milyen tápláléka van azon a területen a vakonnak. Mert hogy van megfelelő számú pajor, csimasz, trótférek, egyéb, akkor nem törődik a vakon se a szaggal, se a hanggal, hanem megy a táplálék után, és ezt fogyassza, amivel tulajdonképpen nekünk hasznot hajt kertészkedőknek.
Hasznot hajt, csak legtöbbször az a probléma, hogy mi nagyon szeretjük a ház körül a szép pázsitot, és amikor ott egy-két vakontúrás égtelenkedik, akkor az eléggé bosszintó tud lenni.
Na most ugye a pázsit ez egy speciális helyzet, hiszen a Gyula is ezzel kezdte, hogy a kaszálóban ugye hány vakon van, ott valóban bosszantó tud lenni, de ugye összességében Bálint gazda, Isten nyugosztalja, ugye, ha a vakond kérdés került nála szóba, mindig azt szokta javasolni, óvatosan kiásni, aztán a szomszéd kertbe meg átdobni. Ugye, ez is egy megoldás, de azért nem javasoljuk.
Mondtad, amikor egyszer kérdezte egy hölgy, hogy mit csináljon.
Igen, ezt se javasoljuk általánosságban. A riasztás továbbra is izgalmas kérdés, amit te fölvetettél, ez meg különösen izgalmas kérdés, úgyhogy...
Bármikor bárki megnézheti, hogy nincs egyáltalán
igen,
vakontúrás.
Tedd publikussá ezt a tapasztalatodat, de kicsit majd részletesebben fejtsd ki. Köszönjük a kérdésedet, további minden jót kívánok.
Ez is egy érdekes hozzászólás volt. Dénes bácsi, az asztalunkon itt van egy zacskó mogyoró, a kérdés pedig vele kapcsolatban a következő. A magyaró, ahogy néztük, szép, darabos, megfelelő nagyságú, nagyon tetszetős én szerintem. Szabad szemmel nem lehet a termésen látni valamilyen külső behatást. Ha azonban megtörték a gazda, akkor a belseje, a magyaró bizonyos részei kesernyések, keserűek. Tudni kell erről a magyaróról, hogy ez az utóbbi két évben tapasztalják. Nála azelőtt több zsákkal értékesítettek, nem volt soha semmilyen probléma. Tavaly még megtörték, az idei évben elkezdték törni, és mikor újraérezték a magyarókon, hogy van benne néha keserű, abba hagyták a megtörést, és azt mondták a három zsák termésre, hogy ez úgy marad, vagy elégetik. Ön is megtekintette, mi lehet ennek az oka? A növény levélzetén, a növény habitusán nem lehetett észrevenni, hogy beteg volna, kártevőt találtak volna rajta.
Fogaskérdést kaptam, nem csak megtekintettem, meg is kóstoltam. Én, amit kóstoltam, bár barna flekk volt a magyaró, de semmi ízváltozást én nem észleltem, pedig védett vagyok COVID ellen, és az szaglásom és az ízlelésem helyén van. Első kérdésem az, hogy Lendváról származik?
Igen, alsó lakos, felső lakos, okay. Valahogy így.
Igen, mert pincén ismerek aztán olyan termelőt, akinek valóban nagyobb mennyiségű magyar olja terem. Elsőként azt tudom ígérni, mivel a kérdés számra ismeretlen ez a jelenség, hogy a következő adásban erre részletesen kitérünk, és az okát meg fogom keresni ennek a problémának. Én sajnálnám, ha ez égetésre kerülne, ez a magyaró, de a válogatása a töréskor az egy gondosságot igényel, hogy valóban a flekmentes magyaró kerülhet csak értékesítésre. Ez azonban a belső héjától is meg kell szabadítani ugye a magyarót, amit csak pörköléssel lehet eltávolítani. Aztán lehet, hogy ez a pörkölés már az ízvilágában is kedvezően hatna a magyaróra. Tehát én azt javaslom a tulajdonosnak, hogy ezt az értéket ne tüzelje el, hanem inkább gondosan válogassák át, és eznek a tortúrának vessék alá, hogy valóban, aki ebből vásárol, az ne csalódjon, hanem fogyasztható, egészséges magyarót kapjon.
Tehát akkor lehet, hogy a jövő adásba erre kicsit bővebben.
Az első adásra, januárban erre vissza fogunk térni.
De van egy érdekesség még, ami úgy valahogy összekombináltam. Nem olyan rég, egy pár nappal ezelőtt egy szlovén adásba, mezőgazdasági adásba hallottam a tavaszi fagyokkal kapcsolatban, hogy például a Golden Delicious almánál keserűséget okozott a tavaszi hideg, tehát nem az egész alma, hanem bizonyos részei. Okozhat-e például hasonló tünetet más növényeknél, gyümölcsöknél is?
Ezen a tavaszon került hozzám olyan magyaró minta, ami deformált gyümölcsöket tartal, magyarókat tartalmaz.
Ez pedig csodaszép.
Az fagyhatás volt. Ugye, ha most a Golden Delicious-ről van ugye szó, ha az almánnál nézzük a hideg hatást, az többféle formában jelentkezhet az almán, paraléc, ugye, vagy besüppedés, vagy kiemelkedés.
Na, pont ilyen tüneteket mutatta.
Igen, az almának a felületén, de az, hogy ez keserű lenne, ezzel még nem
De azt mondták, hogy ez a része, tehát ezek a besüppedett részek, ezek keserűek.
Na most ugye a sztipikesedés okozza ugye a keserűsedést a legtöbb almafajtánál. A Golden éppen egy olyan, hogy mondjam, ellenálló fajta, aminek szinte semmi nem árt, még a lisztharmat se, a varasodás is csak ritkán, de mert annyira egy valóban kiváló és elterjedt fajta, és jól tárolható is. Legfeljebb arra kell ügyelni, hogy a tárolás helyén a páratlenség ne csökkenjen nagyon le, mert akkor gubisodik, ugye, ráncosodik, és az az élvezeti értékét, fogyasztási értékét rontja. De hogy keserű lenne, fagyhatásra, ezzel még nem tapasztaltam, mert az a szövet, ami a hideg hatására megváltozik, tehát mélyedés, bemélyedés vagy kiemelkedés, azok általában egészséges szövetek utána, mert ha nem lenne az, akkor gyakorlatilag azok ott beszáradnának, azok a foltokat, májusi fagy, ugye, mikor következett be, és szeptember-októberben vagyunk, tehát ha ott károsodott akkora gyümölcs húsa, akkor ott már rég be kellett volna annak száradni, vagy el kellett volna rothadni.
Nem, csak úgy érdekesen megütötte a fülemet, főleg annak tudatába, hogy akkor már ez a magyaró itt volt a szekrényembe félrerakva, mert a gazdája elhozta, hogy okozhat-e ilyen tünetet adott esetben például egy tavaszi fagy?
Nem találkoztam ilyennel. Nem találkoztam ilyennel.
De azért még maradjunk kicsit a magyarónál, és járjuk körbe ezt a növényt.
Ugye a magyarónak két, hogy mondjam, fa típusa vagy formája van a köztermesztésben. A leggyakoribb a bokor. Mivel sarjadzó növény, gyökéről ugye erőteljesen sarjadzik, itt legtöbbször az szokott gondot okozni, hogy elsűrűsödik a bokor, márpedig nem az éves meg a két éves vesszőkön terem a magyaró, hanem a több éves fás részen, ami szabályos ágelágazással rendelkezik. Ezért a meccésénél elsősorban a ritkítás az, amire a hangsúlyt kell fektetni, azokat a vesszőket, amik sűrítenék a bokrot, vagy konkurensei az egészséges termő résznek, ezeket eltávolítani tőből, de igazán ezeket legcélszerűbb a hajtás állapotába eltávolítani, mert ugye most, ha a vesszőt visszavágjuk, nullára nem tudjuk vágni. Ott valami csonk marad. Márpedig a csonkon van, marad a korügy is, és akkor az egy vessző helyett gyakran két-három vagy több vesszőt kapunk hajtást, ezért ezeket tépéssel célszerű eltávolítani, ugyanúgy, mint az almánál, körténél, azért túlmetszett fák esetében is, ugye, hihetetlen erősségű hajtásokat, aztán vesszőket képez a növény, ezeket kell eltávolítani.
És mikor?
Tehát két eset van. Ha most vessző állapotában, minél előbb, ha tavasszal, akkor pedig hajtás állapotban.
És van egy kérdező a vonalban, hallgassuk meg a kérdését. Jó napot kívánok!
Szép jó napot kívánok! Az volna a kérdésem, hogy az almán most már egy 4-5 éve van, ilyen fekete pontok van rajta, aztán egy jó fél centi mélyen. Mi okozhatja ez, vagy mit lehetne csinálni vele?
Igen, köszönjük a kérdését. Érintettem itt az előbb a Golden Delicious esetében a keserű foltosságot került ugye itt szóba, ami hideg hatására következhetett be esetleg a Goldennél. A Jonathan alma és a hibridjei, amivel Jonathan vér van, azok mind hajlamosak erre a fekete foltosságra, más néven sztipikesedésre, ami ugye fél centi, pár milliméter mélységig a egészséges húsba bebarnulást, foltot jelent, és ez keserűvé, élvezhetetlenné teszi a gyümölcsöt. Itt a következő az elmélet. A növény tárolás alatt, illetve hát a fejlődése alatt is a gyümölcs is lélegzik. Most, ha ez a légzési melléktermék nem tud eltávozni a légzőnyílásokon keresztül, bár olyan intenzív, akkor a héj alatt, az alma héja alatt, ugye, ami egy pergamenszerű erős növényi szövet, koncentrálódik, és hogy ez a gázalakú melléktermék okozza tulajdonképpen a barnulást, a sztipikesedést, és ezáltal a fogyaszthatóságot rontja, keserű a gyümölcs. Mi a javaslat? Ugye egyesek szerint, irodalom szerint a kalcium tartalmú készítmények alma szedés előtt 2-3 héttel kijuttatva jelentősen befolyásolják a tárolhatóságát a gyümölcsnek, és a sztipikesedés ellen is hatásosak. De igazán a tárolás alatti probléma ez gyakorlatilag, ennek pedig elejét úgy tudjuk venni, ha a tárolásra szánt almát nem engedjük teljesen beérni, megérni, hanem a mag színesedésének, barnulásának kezdetén szedjük le, és így tároljuk az almát. Itt a legkisebb annak lehetősége, hogy sztipikes lesz az alma télen. Tárolás alatt természetes, a tárolás jelentősen befolyásolja ezt a problémát, aminek egyik tényezője a magas hőmérséklet tárolás alatt, és az alacsony relatív páratartalom. Mert ugye a korszerű tároló berendezésekben, mint az uló hűtő berendezések, ultra alacsony oxigénszint és 3-4 Celsius fokos hőmérséklet alma esetében, ezekben a tárolókban ismeretlen a sztipikesedés.
Csak ezeket mi nem tudjuk biztosítani
pontosan
házi erről van kerti szó. Körülmények között.
Ezért egyetlen megoldásunk van, megelőzési lehetőségünk, az időbe történő gyümölcs leszedés, és ha nem elég színes az alma, már Jonathan meg a hibridjei általában ugye színesek, árnyék akkor ott a gyümölcsfa belsejében kevésbé, de ha nem is éri el a színe, a árnyalat azt, amit szeretnénk, de a mag már jelzi azt a színeváltozásával, hogy elérkezett a biológiai érettség első fázisa, akkor gyorsan gyűjtsük be az almát tárolásra, mert ez csak az egyetlen lehetőség.
Igen, de még úgy mondanám, hogy még nincs az érés fázisban, akkor már láthatóak ezek a fekete ilyen pontocskák. Úgyhogy volt egy agrármérnök, akit tanácsot kérdeztem, ő azt mondta, magas a nitrogén tartalom a földbe talán, és egy szakember, egy üzletben lévő illető azt mondta, hogy a kalcium hiány lehet.
Igen, hát erre hivatkoztam én is, ugye irodalmi adatra, meg a gyakorlat is alkalmazza a kalciumot. Lenti térségében van ez a probléma?
Hogy?
Lenti térségében van ez a probléma?
Nem, ez kapcsán.
Kapcsával, igen, igen. Na most az, hogy nem volt még érési fázisban az alma, és a fekete foltosság már jelentkezett, meggyőződött arról, hogy a mag színáles állapota milyen volt?
Nem ellenőrizte.
Nem, itt a probléma. Itt a probléma. Ugyanis csak ez az egyetlen pont van, amin az érést követni tudjuk. Hogy a fehér magszínből mikor megy át halvány barnává, vagy az egyik végén, másik végén kezd barnulni a mag, ez az érés első fázisa, és ekkor kell leszedni az almát tárolásra. Próbálja ezt a jövőbe követni.
Igen, megpróbálom.
Igen. Kalcium készítmények kaphatók a kereskedelembe. Ez szintén az érés előtt, ugye szedés előtt 3-4 héttel kijuttatva. Ennek gyakorlati tapasztalatai vannak, hogy ez segít az almatárolási lehetőségén. Most, ami a nitrogént illeti. Ugye egy tápelemet kiemelni nehéz, mert ha nitrogén túlsúly van, az azt is jelenti egyben, hogy ott kevés a foszfor és a káli. Mert ha ennek az aránya megfelelő, akkor a nitrogén, még ha nagyobb mennyiségbe is juttattuk ki a növénynek, de ha kellően ellensúlyozva van kálival és foszforral, akkor ennek negatív hatása a tárolásra nem lehet. De ha a nitrogén túlsúly abból adódik, hogy nincs mellette kálium és foszfor megfelelő mennyiségben, akkor ez bizony a tárolás rovására mehet.
Nagyon szépen köszönöm.
Mi köszönjük a kérdését.
És alig, ha nem van még egy kérdező a vonalba, hallgassuk meg az ő kérdését is.
Jó napot kívánok.
Jó napot Sokor. Kívánok.
A mérnök úrtól szeretném megkérdezni, lehet, hogy egy nagy butaságot kérdezek. Tehát fogtam babot vetőmagnak, és fokhagymagerezdeket, már kiválogattam, de beraktam a mélyhűtőládába. Alkalmas ez vetőmagnak?
Babzsizsik ellen védekezett, ugye?
Tessék?
Babzsizsik ellen védekezett, hogy mélyhűtőládába rakta a szemes babot, a száraz babot. Igaz?
A száraz babot, igen.
De azért, hogy a zsizsik ugye ne fejlődjön benki. Ezért tette?
Tessék?
Azért tette, hogy a zsizsik ne fejlődjön.
Hát azért is tettem, igen. Hogy zsizsik meg, hát ott hagytam, mondom. Nem tudom miért.
Ja, hát igen, ez a nem tudom miért, ez jó kérdés, mert ugye különben a babnak a tárolása akár papír, akár vászon, zacskóba, felakaszba nem csak fagymentes, hanem hideghelyen és minden további kül tárolható. Egy a lényeg. Ez a hideg hatás a csirázását abszolút nem befolyásolja a babnak, mert ugye nagy baj lenne, ha ebből ez így lenne, hogy befolyásolja, mert a zsizsik ellen gyakorlatilag, mint tárolási, raktári kártevő, ez az egyetlen védekezési lehetőségünk, hogy amikor kitisztítottuk a babot, minél gyorsabban kerüljön a mélyhűtőbe, mert a tojás, ami oda került rakásra a babba, abból a lárva nem tud kifejlődni, és ezzel ugye megtudtuk a kártételt akajánlani.
Mert tudom, otthon szoktuk, fölraktuk a padlásra, az egész télen ott lógott a...
Igen, igen, igen. Ugye ez is...
Csak akkor még hidegebbek voltak.
Egyrészt hidegebbek, meg volt mindenhol padlás. De most még padlás sincs mindenhol, ugye. A lapos tetejű házaknál különösen nincs. És ilyenkor valóban csak a mélyhűtő marad, ahol a hideghatást biztosítani tudjuk.
És az nem számít, hogy hány napig van bent?
Nem számít.
A csiraképes tavasszal?
Fokhagyma is csiraképes, ugye a fokhagymát van némi különbség őszi és téli fokhagyma között. Ugye, mert a...
Tehát őszi fokhagyma.
Bocsánat, rosszul mondtam, őszi és tavaszi fokhagyma között. Mert a tavaszi fokhagyma, hogyha hosszú ideig mélyhűtőben van, vagy ne találtál, ugye ott 18-20 fok van mínuszba a mélyhűtőben, az károsodhat. De az őszi fokhagyma az kibírja a hűtőt, az minden továbbékű kiütethető.
Nagyon szépen megköszöntem.
Kérem, mi köszönjük a kérdését, viszont.
Mert időnként télen is van elég hideg, és a fokhagyma már benn szokott lenni.
Pontosan, azért mondom, hogy az őszi fokhagymánál nincs ilyen probléma, de a tavaszinál ugye ott már lehet.
Van még egy kérdés, ha minden igaz. A kedves hallgatók frissek, jó. És sok kérdést tesznek fel. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Nekem van egy 20 éves mosanszki almafám, nem csak ez van, több van, de ennek a termését én még nem láttam.
20 év alatt?
20 év alatt, igen. Szok hozni 3-4 virágot, de az is eltűnik.
Hát ez egy nagyon érdekes dolog. Mert almába, körtébe, tehát almás termésűekbe magtalan növény, ugye? Ha az embernél használt kifejezést használjam, utód nélküli növény, ugye ez szinte ismeretlen. A fa egyébként egészséges.
Egészséges. Olyan 20 centi átméretű.
Igen. Hát most kínomba be kell őszintén vallanom. Egyetlen egy dolgot tudok javasolni, és jövőre térjünk erre vissza majd, jövő évi termés alapján, ami még nem lehet, bocsánat, még csak utána következő év. Egy szorító kötést kellene alkalmazni ennél a fánál.
Azt már csináltam.
Mivel?
Dróttal.
És nem volt semmi hatása?
Semmi.
Hát akkor... Akkor a régi volt.
Megismertítem később, valamikor az öregök úgy mondták, hogy meg kell hasogatni, és azt hiszem.
Ez lett volna a másik javaslatom, de hát megelőzött a köpülyezés, ugye, a kérek felhasogatása. Csak ugye eleink ezt függőlegesen csinálták, ezt a kérekhasítást.
Igen.
Most maga próbálja meg viszintesen. Ugyanis a kötés... A szorító kötés tápanyag szállítási zavart eredményez.
Igen.
És ilyenkor a növény, amelyik ismeri ugye ezt az irodalmat, az gondoskodik az utódról, mert érzi, hogy valami baj van, mert a növény is érez. Ezért általában termőrügybelakódás történik, és ebből termés kellett. Kezhet. Viszont a hosszanti bevágások, azok ugye csak ott okoznak zavart a szállításba, ahol ez a bevágás történik. De ha ezt keresztbe végezzük, 5 centi kihagyás, megint 5 centi bevágás, ha így végezzük körbe a fánál, akkor ennek hatásának kell lenni, ha valóban mosánszki az a fa.
Igen, az.
De hát ugye egy nem termő mosánszki fát nem ismerek, de akkor az öné ez egy nem termő mosánszki fa. De ha vadalma lenne, ugye, annak is teremni kellene 20 év után.
És mennyi... Mikor kellene ezt behasonlítani?
Ezt a tavasszal.
Mennyire mélyen?
Tavasszal. Ugye a hatása csak akkor van, hogyha nem csak a kérget, hanem az alatta lévő kambiumot, szállítószövetet is átvágjuk, tehát a fáig.
Igen.
Tehát bele a fába.
Így van.
Nem kell sajnálni, elég mérgesen bele a fába.
5 centis távolságra, de az 10 centinként követi, mert ugye mondja, hogy milyen átmérőjű az a fa.
Igen.
Bőven a 10 centis bevágási szünettel is meg lehet ezt oldani. Lényeg az, hogy a fa kerületének legalább 50%-a legyen bevágva.
Jó.
Jó?
Jó.
Ezt próbálj meg. Mert ugye, ha virágozna az a fa, és azért nem teremne, mert nincs kötés, akkor ott más módszert kellene alkalmazni. Tehát nem virágzik, ezért termése hozhat.
Igen.
Köszönjük a kérdését.
Köszönöm,
és ha minden igaz, még egy hallgató van a vonalban. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Jó napot!
Sós László. A doktor úrtól szeretnék kérdezni valamit.
Mondja.
Doktor úr, mi mindig úgy tartottuk, és ön is valamikor úgy mondta, hogy az őszi szőlőültetés sokkal előbbre való, mint a tavaszi.
Ezt én mondtam.
Igen.
Én ilyen nem mondtam.
Én személyesen ismerem önt. Na, sokat tárgyaltunk erről is már, de nekem tavaly az történt, hogy én tavaly ősszel elütettem a szőlőt, és amit ősszel elütettem, tavasszal abból egy se hajtott ki.
Hol ütette el ezeket a szőlőket?
Itt Csentehegyen.
Csentehegyen. Jó, tehát akkor Rédicssel összefüggésben van ez a dolog.
Igen.
No, ugye én azt mondtam, most pontosítsuk, hogy a fás növényeket általában, fás növények telepítésének, ültetésének általában az a szakszerű volta, ha ősszel telepítünk. De a szőlőnél különbséget teszünk. Kötött, hideg, nedves talaj, és könnyen melegedő, száraz, laza talaj között. Ezért ugye mindig azt szoktam mondani, hogy kötött talajba, nedves, hideg talajba tavasszal, száraz, gyorsan melegedő, laza talajba pedig az őszi ültetés a biztosabb.
Aha, és ez lett a tipika ennek?
Ez bizony. Ugyanis abban a mélységben, ahol a talpgyökér van, ugye az 30-40 centi közötti.
Igen.
Általában. Olyan lassan melegszik föl tavasszal a föld, hogy közben az oltvány, ha még egy kis defektje is volt, úgy elalszik, hogy többet nem kell föl, nem hajt ki. Ezért célszerű ezeken a talajokon a tavaszi ültetés. Annyiban segíthetünk ezen az ültetésen, hogy ősszel kigödröljük a helyét a szőlőnek, mert ugye a gödörbe beáramlik a levegő, könnyebben melegszik ott a talaj, ezáltal az eredés még biztonságosabb. Egy problémája van ennek a tavaszi ültetésnek, hogy itt az öntözést nem tudjuk megmenteni. Az őszinél igen.
Hát, kedves hallgatóim, a mérnök úrba bele kell folytanom a szót, mert mindjárt vége van a műsoridőnknek, úgyhogy most már csak a leköszönésre van időnk. Jövő évben, januárban is lesz kérdező, érdeklődő műsorunk lesz, Kertész válaszol, úgyhogy akkor várjuk a következő kérdéseket. Most pedig december lévén a feltöltődés, a pihenés ideje legyen, ugyanazt mondta Dénes bácsi, hogy még rengeteg munka várhat ránk, de inkább azt mondom, hogy egy kicsit csendesüljünk el, próbáljunk pihenni, próbáljunk erőt gyűjteni a jövő évre, ezt kívánom önnek is. A kedves hallgatóinknak sok pihenést, békés ünnepeket, erőt, egészséget kívánok.
Különösen az Istvánoknak és a Jánosoknak kívánjuk mindezt, de minden kedves hallgatóknak a viszonthallásra.
Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul? Kérdezzen bátran, a Kertész válaszol.